Először is egy személyessel kezdeném, mert hát ez azt hiszem fontos, hogy úgy első kamaszkori élményem az Arany János utcában az, hogy hát ott lakom, és emiatt az Arany János, mint egy ilyen az Arany János utca sarkán lévő kamasznak, az ugye az mindig egy kicsit fontosabb, és azt figyeltem meg, hogy minden magyar városban vagy településen az Arany János utcák azok kicsit jobbak, mint a környéken lévő többi utca, és ez valószínűleg azért lehet, mert úgy valahogy Arany János nagyon szeretik az emberek, és szeretik azok, akik város terveznek, szeretik, akik a városban laknak, és miért is lehet az, hogy jó belépni egy Arany János utcába, és akkor egy picit megelevenednek ezek a költemények, meg a magyar nyelv, és az a fantasztikusan gazdag magyar nyelv, és az egész egy picit meseszerű lesz, és játékosabb. Most a nyelvről egy picit, hogy hát ugye azt mindenki tudja, remélem, hogy azért Shakespeare-t nagyban aranynak köszönhetjük, és hát azt elképzelni, azt a fantasztikus szituációt, hogy egy fiatal ember ilyen szinten megtanulja a nyelveket, és ott a magányába úgy tanuljon, hogy azt még azt a Shakespeare-t, azt a nagyon bonyolultat így átadja az akkori Magyarországnak, és egyáltalán napjainknak, tényleg úgy, hogy mondjam, hátborzongató így belegondolni, hogy mekkora tudás és mekkora felismerés, és ez a magányos ember mennyi emberhez szól végül, nem csak Shakespeare-en keresztül persze, mert utána jönnek hát a saját nagyművek, mert hát nyilván saját jogán költünk, és hát sokkal több annál. Nekem a kedvenceim, ez megint személyes, hát nyilván a balladák, és az a hangulat, meg az a történetmesélés az utolsó filmemben, amit a Szántó T. Gábornak a Hazatérés című novellájából csináltam az 1945-ben, ez a balladai hangvétel, ez nagyon sokszor az adaptáció során előkerült, és úgy balladát akartunk forgatni, és nagyon sokszor segítségül hívtam Aranyt, és hát nyilván újraolvastam ezeket a balladákat, és fantasztikus a balladáknak az a filmes, modern elbeszélés technikája, hogy a drámai dialógos szituációkat megbontja egy ilyen monológszerű, belső narrációszerű szituációval, és szinte párhuzamosan vág, és szempontokat cserél, és nagyon modern az elbeszélés technikája, hogy azt kell ugye tudni, hogy a balladákat azért a szabadságharc leverése után írt, amikor el kellett menekülnie, mert hát ő benne volt Petőfivel együtt az egész balhéba, és ugye hát üldözték, és hát ugye azért egy kis ismeretterjesztés, ugye hát azt mindenki tudja, hogy a velszi bárdok az a Habsburgok ellenében a magyar függetlenségért íródott, de hát ugye fel tudja mindenki sorolni az Ágnes asszonyt, vagy a Zács Klárát, tehát hogy olyan gazdag ballada kincs, és egy annyira érett történet, beszélési technika, vagy mesélési technika, ami engem mint filmes nagyon foglalkoztat. Tehát, hogy lehet ezeket az expresszív képeket, a bűnt, a történelmi tradíciót egy műben úgy megjeleníteni, hogy mindenki tudja, hogy ez egy allegória, és mégis működik. Egy kicsit még kell ugye a nagy barátságról, meg Petőfiről egy picit beszélni, mert ez is olyan, persze mindenkinek, gimiseknek szólunk elsősorban, én úgy képzelem. Tehát a gimiseknek ugye azért a másik nagy irodalomtörténeti sztori az, hogy itt két konkurens zseni barátságba kerül, ugye Arany és Petőfi levelezése, barátsága az fantasztikus, és ahogy tulajdonképpen Arany emlékszik és mutatja Petőfit, úgy marad meg nekünk Petőfi is. Tehát, hogy ez, ugye ezt már biztos sok irodalomtörténész megmutatta, de Aranynak ilyen szempontból egy dokumentációs szerepe is volt, vagy egy, hogy is mondjam, segítette megtartani Petőfit, és mert ő tudta, ő biztos volt benne, hogy ő egy zseni, és az ő segítségevel tudta a saját írásait is főleg később megalkotni, vagy ebben a szellemiségben, és azért ez egy elképesztő erő, hogyha elképzeljük, hogy Petőfi Sándor és Arany János egy korban él, és szeretik egymást, és beszélgetnek, és ez olyan jól megragadható, és annyira pozitív, és tudják, hogy a művészet a legfontosabb, és a nyelv, és az hallhatatlan, és hallhatatlaná teszi is őket.